Győről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus szíve előtt kérem az Urat, hogy irgalmazzon ennek a szenvedő világnak. Árassza ki szeretetének kincseit, hogy világunk visszanyerje a legfontosabb és legszükségesebb dolgot, a szívét. Ért a Ferenc pápa a közösségi médiában. A gázai övezetben életbe lépett a tűzszünet, miután az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a közvetítőknek a három vasárnap kiszabaduló izraeli túsz nevét, jelentette a katonai rádió. A katonai rádió bejelentette, hogy Izrael az eredetileg tervezett 8:30 helyett délelőtt 4:12-kor hivatalosan életbe léptette a tűzszünetet. Előzőleg a rádió értesülése szerint a gyakorlatban már megkezdődött a fegyvernyugvás. A Hamász fehér félkatonai dzsipjei szabadon járták az utakat rajtuk fegyveresekkel. Több száz kamionnyi humanitárius segély várja bejutását a Kerem Salomnál lévő átkelőhelyen, melyeket várhatóan az övezet igazgatását továbbra is végző Hamász fogja szétosztani. Az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a Vöröskeresztnek a vasárnap kiszabaduló három izraeli túszt, jelentette be a Nemzetközi Vöröskereszt. A közlemény szerint a Hamász katonai szárnya átadta a gázai övezetben a Vöröskereszt képviselőinek a közvetítőkkel megkötött túszalkú alapján elsőként kiszabaduló három túszt, három fiatal nőt, akiket 2023. október 7-én a Hamász terror támadásában raboltak el. A túszok átadásával egy időben az izraeli börtönökben terrortevékenységért elítélt palesztin foglyokat is átadtak a Vöröskereszt képviselőinek. A megosztottság, a pártoskodás nem, kizárólag az összefogás, az egység teremt lehetőséget a megmaradásra és a fejlődésre. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Nagykőrösön az Arany János Református Általános Iskola új épületszárnyának átadását megelőző ünnepi istentiszteleten. Soltész Miklós kiemelte, a keresztény felekezeteket és híveiket időről időre sok olyan hatás és támadás éri, mely megpróbálja megosztani és hitétől eltántorítani az egyházi közösségeket. Éppen ezért fontos, hogy a pedagógusok és a szülők egyaránt a keresztény hitre neveljék a gyerekeket akkor is, ha kívülről mások megpróbálják támadni egymás tiszteletét, a vezetők becsületét és a hívők hitét, fogalmazott. Az eseményen Szabó Gábor vezető lelkipásztor elmondta, az iskola új épületszárnya hétfőtől modern felszereltséggel és két nagyobb könyvtárnak és művészeti célokra kialakított teremmel, valamint egy új hittan és további két nyelvi teremmel várja a tanulókat. A bővítést az intézmény növekvő gyermeklétszáma tette szükségessé. A beruházás 450 millió forintba került, melyhez a kormány 300 millió forinttal járult hozzá, közölte. Magyarországon ma biztonságban élhetnek a zsidó közösség tagjai, ugyanis a kormány világossá tette, hogy az antiszemitizmus minden formájával szemben zéró toleranciát érvényesít. Jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a budapesti gettó felszabadításának 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a Dohány utcai zsinagógában. Semjén Zsolt hangsúlyozta, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb helye a zsidó embereknek. Nem kell félnie annak, aki kipában sétál az utcán, biztonságban gyakorolhatják a vallásukat, aki pedig ellátogat Budapestre, a zsidó kultúra egyedülálló mindennapjaiba nyerhet betekintést. Fogalmazott a politikus a budapesti zsidó hitközség eseményén. Felháborító, hogy Ukrajna kérésére Biden elnök olyan szankciókat vetett ki elnöksége utolsó napjaiban, ami egész Európában durva áremelkedéshez vezetett. Hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a közösségi oldalán úgy fogalmazott: ezek a szankciók elhibázottak, a megbukott demokrata kormány politikája még most is óriási károkat okoz Európának és a magyar családoknak. Mi továbbra is azért dolgozunk, hogy megvédjük a magyar családokat, tette hozzá Vitályos Eszter. Végül az időjárásról. Borult, párás, kisebb körzetekben ködös lesz az idő. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás. A felhőben lévő tájokon zúzmara lerakódásra kell számítani. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi műsorunk tartalmából. Készült a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Interjú Dudás Róbert Gyula történésszel. 2020-ban jelent meg a szerző Magyar katolikus papok Észak-Amerikában című hiánypótló kötete, amelyben összegyűjtötte az USA-ban és Kanadában valaha szolgálatot teljesített magyar papok listáját. 5 évvel később most elkészült újabb nagy munkája, a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Erről a fontos kutatásról beszélgettünk a történésszel. Kedves Robert, először is hadd gratuláljunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez. Mi indította ennek a témának a kutatására?
Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat. Van az a szentírási mondás, hogy Krisztus szeretete sürget bennünket, és igazándiból tovább is Észak-Amerikával foglalkoztam, volt egy hiányérzetem, hogy ott találkoztam újabb és újabb olyan nevekkel, akik vagy Dél-Amerikából érkeztek, Észak-Amerikába, vagy éppen oda távoztak. És így megpróbáltam továbbra is ezt a kérdést úgymond melegen tartani, bár egy csomó minden mást csináltam az elmúlt években, például egyetemet végeztem, de nekiláttam egy jó évvel ezelőtt, és elkezdtem összegyűjteni azt a most jelenleg 141 lelkipásztornak az életrajzát, akit fel tudtam deríteni, akik ebben a környezetben, ebben a dél- és közép-amerikai millióban szolgálták vagy a magyarokat, vagy pedig nem ez volt a fő feladatuk, de akkor is találkoztak magyar hívekkel. És egy nagyon fontos különbség van egyébként az észak-amerikai kötettel szemben, és ez be kell, hogy valljam, egy hiányossága annak. Mentségemre szolgáljam, hogy első ilyen próbálkozásom volt, hogy ebben a dél-amerikai névtárban már a szerzetes testvérek és azok a kispapok, tehát papnövendékek is szerepelnek, akik Dél- és Közép-Amerikában éltek és szolgáltak.
Milyen kihívásokkal találta szembe magát a kutatás során?
Ami komoly nehézséget jelentett, az a nyelv. Az angolt azért valamennyire bírom, de a spanyol és a portugál az nem mondhatni, hogy erősségem, sőt egyáltalán nem beszélem. Viszont most már a mesterséges intelligencia olyan fordító programokat ad a kutatók kezébe, hogy gyakorlatilag szinte 100%-os minőségű fordításokat tudtam kézbe venni. Szintén nehézség a kapcsolat hiánya. Tehát azért Észak-Amerikában, mivel laktam az USA-ban egy jó évig, voltak kapcsolataim, ismerőseim. Dél-Amerikára ez nem jellemző, bár menet közben azért sikerült kiépítenem itt-ott ismerettséget, akik azért nyújtottak segítséget is persze, ami segítség volt, vagy előny, az, hogy néha szerencséje is kell a kutatónak lenni. Így például egy szerencsés véletlen folytán a venezuelai Szent István Egyházközség teljes levéltári anyaga eljutott hozzám, és most nagy élvezettel olvasgatom és dolgozom fel azt a nagyjából 50 évet, ami főleg a Katolikus Értesítő című folyóiratukból nagyon jól felderíthető szinte hétről hétre.
Lenyűgöző, nyilván izgalmas anyagok kerülnek majd elénk ebből az...
Igen, mert például ugye Venezuela azért is fontos, mert ugye Mindszenti József bíborosnak az utolsó látogatását, bár egyébként lelkipásztori szempontból az utolsó látogatás az Kolumbia volt, de ugye az utolsó körlevelét, a Caracas-i levelet egy kvázi eredeti példányban is sikerült megszereznem, illetve a szervezés, a Mindszenti bíboros utazásának szervezéséről rengeteg dokumentum, újságkivágás, fénykép, olyan szinten, hogy a főszervezőnek a kitűzője is hozzám került, és ezek mind nagyon érdekes és izgalmas továbbkutatási lehetőségek.
Milyen szempontok vezették a rendszerezésben? Nagyon érdekes áttekinteni ezt a névtárat. Olyanok is szerepelnek benne, akik csak időlegesen teljesítettek szolgálatot, aztán visszatértek Európába vagy Magyarországra.
Elsődleges szempontom az volt, hogy az adott személynek, ugye kezdjük azt, hogy az adott személynek Magyarországon kellett születnie, vagy ha nem Magyarországon kellett születni, akkor magyar származásúnak kellett lennie, tehát magát magyarnak kellett vallania. Másodlagos szintén nagyon fontos szempont, hogy az adott személynek a katolikus egyháza teljes közösségben lévén a papszentelésben vagy diakonus szentelésben kellett részesülnie, kivéve a szerzetes testvérek, akik ugye fogadalommal kötötték magukat az adott rendhez, illetve a kispapok, akik azért nem lettek papok, mert mondjuk ki meghaltak még papszentelés előtt. Tehát gyakorlatilag az egyházi rendnek a tagjai kellett, hogy legyenek, és valamilyen szinten a magyar pasztorációban részt kellett, hogy vegyenek, még ha nem is ez volt a dedikált feladatuk. És valóban megfigyelhető, hogy sokan a szolgálatot egy rövidebb vagy hosszabb ideig tölti be. Általagosan én azt számoltam a névtár adatai alapján, hogy a külföldre került lelkipásztorok külföldön nagyjából olyan 32 évet szolgáltak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljes egészében Dél-Amerikában voltak ez alatt az idő alatt. Ha a kontinensen eltöltött szolgált időt nézzük, akkor olyan 21 év, amit ott szolgáltak, és ezen kívül rengeteg más országban is tevékenykedtek. Volt olyan lelkipásztor, aki 8 különböző országban szolgált ez alatt a 20-30 év alatt. És persze sokan hazatértek 1989 után, miután jelentős többségben voltak a szerzetesek, ezért nagyon sok szerzetest a rendje hazahívott, és ők vállalták egyfajta másik missziót, hiszen addigra ők már kiépítettek maguknak Dél-Amerikában egy egzisztenciát, mondjuk így, és akkor gyakorlatilag visszajöttek a semmibe. Ez is egy különleges misszió, főleg az, hogy ilyenkor már 60-70 éves emberekről beszélünk.
Nagyon izgalmas olvasni tényleg ezeket az élettörténeteket, amelyek a névtárban minden egyes személy mellett megtalálhatók. És ha jól emlékszem, az 1600-as évektől a még ma is élő papok is szerepelnek a listában. Kiemelne néhány érdekesebb, különlegesebb életutat ezek közül?
Igen, a 1600-as évek végétől van 23-4 jezsuita szerzetes a mellékletben, azért helyeztem őket mellékletbe, ők misszionáriusok voltak, ők a klasszikus misszionáriusok, tehát ők járták az indiánokat, az őslakosokat, földrajzi felfedezéseket végeztek, tehát például az, hogy Kaliforniákra tudjuk, hogy nem fél sziget, hanem sziget, az egy magyar jezsuita térképészeti munkájának köszönhető, de őket azért helyeztem mellékletbe, mert értelemszerűen nem vettek részt a magyar pasztorációban, mert akkor magyarok még nem volt. Illetve az ő származásuk is bizonytalan, mert sokaknál nem lehet tudni, hogy ők most magyarok voltak, vagy más nemzetiségűek. De hogyha a 20. század magyarjai közül szeretnénk említeni, akkor nagyon különleges személyiségeket látunk. Tehát volt például egy rokonai, aztán felvett nevén Karazarró József, aki 1941-ben Váci egyházmegyés pap volt, azon kevés egyházmegyés papok egyike, akik szolgáltak Dél-Amerikában. Ő misszióba szeretett volna menni, de értelemszerűen 47-ben ez problémát jelentett, viszont talált egy kis kaput. Abban az esetben mehetett misszióba, ha inkardinálják, tehát egyházmegyét cserél. És ő vállalta ezt is Yokohamába, Japánba, lent misszióba, és a Yokohamai egyházmegyének lett papja, és ez az egyházmegye küldte ki őt misszióba 1960-as években a japánok lelkipásztori ellátásában, mellesleg egyébként részt vett a magyarok ellátásában is. Ő 1963-ban nyugdíjba vonult, és akkor mondta, hogy hát jó, akkor is most hazatelepülne. Hát a magyar hatóságok úgy néztek, hogy hát egy japán állampolgár, aki mellesleg brazil állampolgár is, de be akar települni, úgyhogy eléggé megnehezítették az ő hazatelepülését, 3 hónapos letelepedési engedélyt kapott. A 3 hónap utolsó napján el kellett hagyni az országot Bécsbe, el kellett mennie, ott be kellett menni a helyi nagykövetségre, kérni újból a letelepedési engedélyt, azt kb. 2 nap után megadták neki. Megint 3 hónap, ez folyt több éven keresztül, és végül nagy nehezen megkapta az állandó letelepedést, és visszakapta az állampolgárságát. De a másik ilyen nagyon izgalmas személy, akiről szerintem a hallgatók már hallhattak, Nagy Töhötöm volt, aki mondhatni, hogy bizonyos szempontból a egyházi James Bond, igazán volt mindent csinált. Tehát ugye jezsuita szerzetes volt, a kalotnak a második embere, ő hozta haza csizmájába varva Vincenti Bíboros esztergomi eseki kinevezési, utána ez Uruguayba, aztán Argentínába került, ahol kilépett rendből és a papságból, bár örökfogadalmas, nagy fogadalmas jezsuita volt, mégis megkapta a felmentést, ez nem szokás, megnősült, majd belépett a szabadkőművesekhez, de nem azért, mert ő szabadkőműves akart volna lenni, ő ki akarta békíteni a szabadkőműveseket a katolikus egyházzal. Utána hazatért, de folyamatosan vitt jelentéseket Vatikánba, de valószínűleg vitt jelentéseket az magyar állambiztonsághoz. Tehát annyi életet élt, hogy még a temetését is gyakorlatilag többször végezték el, mert egyszer Magyarországon, aztán utána, amikor a felesége visszament Argentínába, akkor vitte a hambait, és ott is eltemették újra. Tehát róla szokták mondani, hogy itt sem nyugszik Nagy Töhötön.
Nagyon érdekfeszítő életrajzok ezek, és mindezen kutatások alapján és a saját amerikai tapasztalatai alapján hogy látja a magyar pasztoráció jelenjét, jövőjét?
Ha az észak-amerikait nézni, akkor úgy fogalmaznám, hogy egy hanyatlás történet. Tehát 60-80 templom épült a 20. század elején magyar templom. Ezek közül alig néhány van már csak meg. Van olyan lelkipásztor, aki ellátja mondjuk New Jersey-ben egy Passaic nevű települést, ami egy jelentős magyar központ, mellesleg ellátja New Brunswickot, ami szintén egy jelentős magyar központ, és hát a filiája ilyen kis településecske, mint New York. Ha a dél-amerikai pasztorációt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, ez egy lezárt folyamat. Tehát jelenleg olyan pap, aki kifejezetten a magyar hívek ellátására, mert vannak magyar hívek, valóban a létszámuk csökken, de egy olyan csoport, ahova nagyon sok fiatal csatlakozik, mert a történelmüket, a múltjukat szeretnék megismerni. Tehát olyan lelkipásztor, aki kifejezetten magyar pasztorációra lenne dedikálva, és beszélne is magyarul, olyan nincs Dél-Amerikában. Olyan előfordul, hogy egy-egy magyarországi szerzetes néha-néha meglátogat egy-egy közösséget, egy-egy csoportot, de ez nagyon ritka. Tehát tavaly történt Sajgó Szabolcs és Vita járt csomó dél-amerikai közösségnél, de rajta kívül nem sokakat tudok. Éppen ezért én nagyon fontosnak érezném, hogy ezeknek a híveknek, akik igénylik a magyar nyelvű pasztorációt, igénylik azt, hogy magyarul imádkozhassanak, legyen valamiféle lelkipásztori támogatása, segítése. Itt nem elsősorban arra gondolok, hogy hölgyünk ki papokat, reális vagyok, tudom, hogy nagyon kevés pap van, nekik is rengeteg dolgok van. De van 6-8 tudományi főiskola Magyarországon. Egyik helyen sincsen olyan oktatás, ami a misszióról szólna. Jó, persze van pasztorális, van irodavezetés, van homiletika, és egy csomó minden nagyon fontos tanták, de olyan, ami kifejezetten arról szólna, hogy menjetek el tényleg az egész világra, és itt az egész világról beszélünk, és nem két faluval a rém, az szerintem hiányzik. Mert ha nem is hallunk, hogy ilyen lehetőség volna, akkor nem is fogunk ezügyben lépni. Tehát egy nagyon fontos dolog lenne. Egy példát hagyd mondjak. Én sok évig laktam Százhalombattán. Ott van egy Summerfest nevű fesztivál, onnan a világ minden részéről jönnek néptárs csoportok. És egyik évben jött, ha jól emlékszem, Rio de Janeiroból egy magyar néptánc együttes. Egy szót nem beszéltek már magyarul. Mindegyiknek az őse magyar volt. Gyönyörűen járták a magyar táncokat, és olyan szépen énekelték a boldogasszonyanyánkat portugálul, hogy én csak néztem. Ők elmondták, hogy ők nagyon szeretnének olyan helyeket, ahol megismerhetnék a magyar kultúrát, ahol megpróbálhatnának megtanulni, ami rendkívül nehéz nyelvünkön, ahol együtt imádkozhatnának, és erre kiváló megoldás lenne a lelkipásztori munkatársak kérdése. Tapasztalatból tudom, hogy a közösségek kitermelik azt a forrást, amiből egy-egy személy szolgálatát el tudja látni.
Ezek nagyon komoly kérdések, és hát reméljük, hogy akár a diakonus szenteléssel és ezekkel a lelkipásztori munkatársakkal esetleg enyhíteni lehet majd a jövőben azt a nagy hiátust, ami ezekben a diaszporában élő magyar közösségekben megjelent az utóbbi évtizedekben. Az amerikai kontinens után milyen tervei vannak? Folytatni fogja ezt a névtár összeállítást az egyéb kontinensek tekintetében is?
Igen, tervezem azt, hogy Ázsia, Ausztrália és Afrika, hiszen ezeken a területeken biztosan voltak magyar lelkipásztorok, és hát a legvégére gondolom a legnagyobb falut, amitől már így előre félek, hogy mekkora munka lesz Európa. És hát itt is azért át kell azt gondolni, hogy ki az, aki például Európában azért minden külföldön tartózkodó magyar papot nem fogunk tudni belevenni, hiszen rengetegen mondjuk Rómában pont tanultak, de nem vettek részt pasztorációban. Tehát ilyet át kell gondolni ennek a technikáját és rendjét. Ez még időkérdése.
Sok sikert kívánunk ehhez a kutatáshoz a következő évekre is.
Bízunk benne, hogy sikerülni fog. És ezek olyan emberek voltak, akikről érdemes megemlékezni, és nem csak a papokról, a diakónusokról, a püspökökről, mert egyébként Dél-Amerikában volt egy magyar származású püspök is, hanem a hívekről is érdemes megemlékezni, hiszen hihetetlen személyiségek voltak közöttük. Ha hozhatok egy gyors példát, volt egy dr. Siklósi Ernő, világcsavargónak minősítette magát. Ő azon kívül, hogy aranyat ásott Kaliforniában, fát vágott Kanadában, utat épített Perzsiában, Peruban, halászott Ceylonban, harcolt a kommunista partizánok ellen Bolíviában, szentírásokat csempészett Kínába, betörte a bécsi szovjet könyvkereskedés ablakát, egy nagy postai csomagban 3 döglött macskát küldött a New York-i szovjet nagykövetségre, és még sorolható lenne a Jenő könyveibe való kalandjai. Ezek a személyek megérdemlik azt, hogy legalább megemlékezzünk róluk.
Mindenképpen, és tényleg ez egy kincses tár, ami mondjuk a diaszpora magyarságát érintő dokumentumokhoz kötődik.
Igen, ezek a dokumentumok, amik valahol vannak, valószínűleg egyes egyházmegyék levéltárának pincében, ezeket is nagyon jó lenne hazahozni és kutatni. De hát ez mind akarat és forrás kérdése.
Reméljük, hogy mindez megvalósul, és ehhez Robert is jelentősen hozzájárul a kutatásaival. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Dudás Robert Gyula történésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Gyerekkoromban fogalmam sem volt arról, hogy van más vallás, más felekezet is. A faluban, ahol éltem, egyetlen templom volt, a katolikus. Aztán az élet úgy hozta, hogy többszöri költözés révén, és főleg már papként, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is szembesültem azzal, hogy bizony vannak más felekezetek is. Furcsán, idegenkedve, egy kicsit hűvösen tekintettem más felekezetek templomaira, mindaddig, amíg nem találkoztam az ökumenikus imahét alkalmaival. Segített az is, hogy kezdő plébánosként az ember kicsiny falvak településein kezd szolgálni, ahol a másik felekezet is többnyire apró. Több változatát is próbáltam. Volt, amikor apró falvak kicsinyke termeiben, közösségi épületeiben jöttünk össze, még olajkályhával fűtve szorongtunk nagy kabátban párás ablakok mögött. Máskor hideg templomokban, olykor vacogva és röviden elmondva az imát és egymás alig értett szövegét. Később nem csak ismertem és a tudásom, hanem barátaim is lettek más felekezetekből. Találkoztam családokkal, ahol az egyik fél a szülők közül református, a másik katolikus. Sőt, eskedtem párokat vegyes vallással. Álltam szentélyben református lelkésszel, vegyes vallású párok esküvőjén. Voltam megértő és kevésbé, más felekezetűek iránt, és ma eljutottam oda, hogy szívesen megyek, amikor tehetem, más felekezetek templomaiba, nem csak egymás hitéből, de felfogásából is megérez valamit a lélek. Nagy városok katedrálisaiban nem érződik úgy, mint az apró piciny falvak egymásra utaltságában az ökumené. Lelkipásztorok nélküli apró falvak során azt tapasztalom, a vidéki református, görög és római katolikus lelkipásztorok épp úgy állnak helyt, mint templomuk tornyai, őrzik a tájat, a lankák ölén, a ködből csak épp a sisakjuk mered az ég felé. Ahol még laknak, olykor mondjuk az imát, próbáljuk az éneket, és mivel januárban van az ökumenikus imahét, gyakran szipogunk, köhécselünk, töröljük orrunkat, szemünket, mégis ott voltunk, ott vagyunk ma is. Mi ez a készség bennünk? Mi ez a szükséglet a lelkünkön, a lelkünkben? Akik egyébként gyakran egymásnak feszülünk, vannak napok, amikor egymás felé fordulunk, egymásra mosolygunk, és köszönünk, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsőség Jézus Krisztusnak, Krisztus közöttünk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Amikor keresztelés előtt vagy bérmálás előtt hitvallást teszünk, megtagadjuk a sátánt és megvalljuk hitünket. Akkor a záradék így hangzik: ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 1700 esztendeje mondhatjuk ezt. A nicéai zsinat óta tudjuk, hogy mi a mi hitünk, hogy amit vallunk mi keresztények, azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus szerint való élet, amikor ünnepeljük Jézus Krisztus életét, az ő életének eseményét újra és újra, és átéljük azt. Ez tesz bennünket keresztényé, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van az egységünk, és ő az, aki miatt ezekben a napokban egymás közösségeit meglátogatjuk, együtt imádkozunk. Úgy is mondhatjuk, ez igazi rokonlátogatás. Figyeljük a napokban a Hamász és Izrael tűzszünetét, várja a világ sóvárogva és kétségbeesve, könyörög a szláv népek egymással kötött békéjéért, várjuk az arab, a keresztény és a zsidó világ emberibb arcának kibontakozását, és így értjük meg, milyen óriási dolog, hogy van egy nagy, közös csoportja az emberiségnek, akiket keresztényeknek hívunk. És milyen nagy és fájdalmas, hogy mégsem egyek. És mégis milyen nagy dolog, hogy van egy hét, amikor együtt mondják az imát, egy nyelvet, az imádság nyelvét beszélik, és közelebb kerülnek egymáshoz a hitben, a hitünkben, nem csak 1700 évvel ezelőtt, hanem ma is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották. Együtt éjfélig.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkban folytatjuk Fáji Eszter Franciska ferences kisnővérkével a múlt héten megkezdett beszélgetésünket. 0 óra 30 perckor Ökumené című műsorunkban református krónika szól. 1 óra 5 perctől a cseperedő témája a környezeti nevelés. 1 óra 30 perckor a Sziluettben Szent Vince ünnepéhez kapcsolódva Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével beszélgetünk életéről, hivatásáról és a borhoz való kapcsolódásáról. 2 óra 5 perckor a Mit tegyek című műsorunkban az önmagunkkal való kiengesztelődésről hallják Szőke Gábor ózdbolyoki plébánost. 2 óra 30 perckor kezdődik a Közelkép, melyben Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész érdemes művésszel beszélgetünk életéről, hivatásáról. 3 óra 5 perctől a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban először a domoszlói kereszt felújításáról hallanak, majd néhány egri kereszt történetét ismerhetik meg. Végül a lőrinci kápolnához is elzarándokolunk. 3 óra 30 perckor a Kérem a következő című műsorunk témája a Parkinson-kor. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Ha mindennek középpontjában mindig mi maradunk a saját elképzeléseinkkel, és azt hisszük, dicsekedhetünk valamivel Isten előtt, akkor sosem fogunk vele igazán találkozni. Ha viszont belül kicsivé válunk, akkor újra felfedezzük, milyen ámulattal tölt el Jézus imádása. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Mindenkinek nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Mint ugyanis egybekél az ifjú a leánnyal, úgy vesz téged magához teremtő Istened, és amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, a te Istened úgy örül majd néked. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Számomra az az érdekes, hogy eljussak az Istennel való teljes egyesüléshez, de úgy, hogy közben valóban én maradjak. Ez különben a szeretet aktusa, a másikká lenni és egészen önmagunk maradni. Isten egyszerre teljességgel elérhetetlen és valóságosan velünk érintkező. Semmi különös nincs ebben, ez a szeretet dialektikája. Minden szeretet kapcsolatban megtapasztalja ezt az ember, hogy a másik egyszerre teljességgel elérhetetlen és teljesen átadott. Minél inkább szeretjük, annál inkább önmaga marad a másik, és ugyanakkor egyre inkább a miénké válik. Sokszor hallottátok már, hogy Isten szellemi módon eljegyzi magának a lelkeket. Legyen áldott az ő végtelen irgalma, hogy ennyire képes leereszkedni. A hasonlat ugyan durva, de hiába én nem találok mást, amivel ki tudnám fejezni gondolatomat, mint a házasság szentsége. A különbség kétségtelenül nagy. amennyiben az a frigy, melyről itt van szó, kizárólag szellemi, s minden anyagi vonatkozás távol van tőle. A szellemi örömök, amelyekben az Úr részesít, 1000 mérföldnyi távolságban vannak azon örömöktől, melyeket a földi házastársak élvezhetnek. Mert itt a szeretet lép frigyre a szeretettel, s minden, ami köztük történik, oly végtelenül tiszta, gyöngéd és édes, hogy azt nem lehet kifejezni. Az Úr azonban annál jobban tudja ezt éreztetni. Isten túláradó szeretete oly nagy, hogy nem csak érdemeinket, hanem minden imádságos óhajunkat is utoléri, sőt, túlhaladja. Mi mást tehetnénk hát, mint hogy engedjük ettől a szeretet áramtól elragadni magunkat. Aki ennek tudatában még aggodalmaskodik, az nem értette meg Istent. Uram, bárcsak minden tekintetben mérsékelt lennék, csak a szeretet benne. Ha a szeretet, még az emberi szeretet is ennyi vígaszt ad, mit ad majd az égi? Jézusom, hadd legyek mindenben utolsó, csak a szeretetben első.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.